Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Bernabei professzor, a pápa új magánorvosa. A brit püspökök szerint világos törvénykezéssel kell fellépni a gyűlölet és a szélsőségesség ellen. A portugál püspökök örömmel fogadták az eutanáziáról szóló törvény elhalasztását. 6 nap múlva. Janka Ferenc atya elmélkedése Nagypőt második vasárnapjára.
Roberto Bernabei professzor, a pápa új magánorvosa. A Római Szent Szív Katolikus Egyetem professzora lép dr. Fabrizio Soccorsi helyébe, aki 2015 óta követte és kezelte a pápát, és januárban hunyt el. A toszkánai származású Roberto Bernabei Firenzében született 1952-ben, ma a Római Szent Szív Katolikus Egyetem belgyógyászatának és idős gyógyászatának professzora. Ferenc pápa nevezte ki magánorvosává, miután Fabrizio Soccorsi professzor január 9-én elhunyt a COVID-19 vírushoz kapcsolódó szövődmények miatt. 2015 óta kezelte a pápát. Roberto Bernabei 1976-ban szerzett orvosi és sebészeti diplomát a Szent Szív Katolikus Egyetemen, ahol belgyógyászatra és a szív- és érrendszeri betegségekre szakosodott. Jelenleg a belgyógyászat és a geriátria idős gyógyászat professzora, valamint a Római Szent Szív Katolikus Egyetem geriátriai szakirányú iskolájának igazgatója. Továbbá a Római Agostino Gemelli Egyetemi Klinika Alapítványának öregedési, neurológiai, ortopédiai, valamint fej- és nyaktudományi osztályának igazgatója. Ezen túl korábban az Olasz Gerontológiai és Idős Gyógyászati Társaság elnöke, valamint az Európai Öregedéssel Foglalkozó Orvostudományi Akadémia tagja volt. Számos tudományos munkát és közleményt publikált. A 78 éves Fabrizio Soccorsi professzort onkológiai betegsége miatt szállították a Római Gemelli Kórházba. Halála a COVID-19 vírus okozta szövődmények miatt következett be. Fabrizio Soccorsi 1942-ben született Rómában. 1968-ban szerzett orvosi és sebészeti diplomát a La Sapienza Egyetemen, majd széleskörű tevékenységet folytatott, mind orvosi, mind oktatási szinten. A hepatológiai osztály vezetője és a májbetegségekkel, az emésztőrendszerrel és a táplálkozás tudománnyal foglalkozó osztály igazgatója, valamint a Római San Camillo Forlanini Kórház bel- és szakorvosi osztályának igazgatója lett. Immunológiát tanított Róma és a Láció régió kórházainak orvosi iskoláiban. A Római San Camillo Kórházban továbbképzéseket tartott a májbetegségekről és a Római La Sapienza Egyetem orvosi és sebészeti karának a klinikai orvoslás és gyógyszerészet tanszékén tanított. Számos együttműködést és tanácsadást végzett a közszférában, több mint 100 tudományos publikációja volt. Emellett Vatikán Városállam kormányzóságának egészségügyi és higiéniai igazgatóságának tanácsadója, valamint a Szentek Ügyei Kongregáció orvosi szakértője volt. 2017. júniusában mélyen lesújtotta lánya, Krisztiána korai halála, aki hosszú betegség után hunyt el. Ferenc pápa a fatimai kegyhelyen tett látogatásakor orvosával együtt helyezett el 2 fehér rózsacsokrot Szűz Mária szobra előtt.
A brit püspökök szerint világos törvénykezéssel kell fellépni a gyűlölet és a szélsőségesség ellen. A Szigetország püspökei üdvözlik a brit kormány legújabb jelentését, a társadalmilag veszélyes jelenségekről és azok kockázatáról. A hiteles párbeszéd magával vonja azt, hogy képesek vagyunk tiszteletben tartani a másik nézőpontját. Vincent Nichols bíboros az általa vezetett angliai és walesi püspöki konferencia nevében támogatásáról biztosítja a jelentést. Felhívja ugyanis a figyelmet a törvénykezés hiányosságaira, amit kihasználva a szélsőségesek büntetlenül működhetnek a Szigetországban. Büntetlen működés a címe a jelentésnek, ami rámutat az Egyesült Királyságban jelenleg működő legmegdöbbentőbb és legveszélyesebb szélsőséges tartalmakra. A szélsőségesség veszélyt jelent, ezért összefogásra van szükség, egy olyan félreérthetetlen törvénykezés megteremtéséért, ami nem csak megelőzi és bünteti azokat, akik terjesztik, hanem meg is védik azokat, akik a bőrükön tapasztalják, hangsúlyozta a brit bíboros. A szélsőségesség leküzdésére létrehozott bizottság legújabb dokumentuma ehhez járul hozzá nagymértékben. A szélsőséges gyűlölet növekedése nem utolsó sorban a közösségi média használatán keresztül súlyos aggodalomra ad okot, és folyamatos erőfeszítést kíván mindazoktól, akik szívükön viselik a közjót. A jelentés segít fölkelteni a figyelmet a kérdés iránt, megfelelő érzékenységgel és hatással. A vallásszabadság és a szólásszabadság megvalósításába beletartozik az uralkodó kultúrától eltérő véleménynyilvánítás joga is, a gyűlölet és az erőszak használata vagy az arra való uszítás nélkül. Nichols bíboros végezetül idézett Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. A hiteles társadalmi párbeszéd magában foglalja azt a képességet, hogy tiszteletben tartsuk mások véleményét, ami olykor jogos meggyőződéseket és aggodalmakat jelenthet. Kívánatos, hogy úgy fogalmazzák meg álláspontjukat, hogy az gyümölcsözőbb közbeszédet szolgálja.
A portugál püspökök örömmel fogadták az eutanáziáról szóló törvény elhalasztását. A portugál püspökök üdvözlik Marcelo Rebelo de Sousa elnök döntését, mely szerint a parlament által január 29-én jóvá hagyott vitatott eutanáziáról szóló törvényt az Alkotmánybírósághoz küldte. Ezt a püspöki konferencia szóvivője Manuel Barbosa atya jelentette ki, hangsúlyozva, hogy az egyház a bíróság döntésétől függetlenül továbbra is az életért küzd. Bár a portugál alkotmány kimondja, hogy az emberi élet sérthetetlen, a de Sousa elnök által február 18-án az Alkotmánybírósághoz utalt kérelem nem az eutanázia fogalmának az alaptörvénnyel való összhangjának ellenőrzésére irányul, hanem a jóváhagyott jogszabály szövegére, amely számos tisztázatlan szempontot tartalmaz. A köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy a szöveg többek között túlságosan meghatározatlan fogalmakat használ azoknak a körülményeknek a meghatározásakor, amelyek büntetőjogi következmények nélkül lehetővé teszik az orvosilag elősegített halálhoz való hozzáférést. A szöveg valójában megállapítja, hogy az akkor alkalmazható, amikor egy olyan személy megkeresésére válaszol, aki elviselhetetlen szenvedés állapotában van, nagyon súlyos sérülésekkel, vagy gyógyíthatatlan és halálos betegségben szenved. De semmilyen módon nem pontosítja, hogy a beteg elviselhetetlen szenvedésének ezekből a sérülésekből vagy betegségekből kell származnia. Az államfő tisztázást kért, az elviselhetetlen szenvedés állapota kifejezéssel kapcsolatban, azzal érvelve, hogy ez a fogalom a legkevésbé sem definiált. Február 22-én Lisszabonban ülésezett a portugál püspöki konferencia állandó tanácsa, amely megismételte a testület által közvetlenül a törvény jóváhagyása után január 29-én kiadott jegyzékben kifejtett határozott álláspontot. Ebben a püspökök elfogadhatatlannak minősítették azt a tényt, hogy az eutanázia a válasz a betegségekre és a szenvedésre. Továbbá sajnálatuknak adtak hangot, hogy a törvényt a COVID-19 járvány közepette hagyták jóvá. Ellentmondásos a halál legalizálása ebben az összefüggésben. elutasítva azokat a tanulságokat, amelyeket ez a járvány adott nekünk az emberi élet értékéről, amelyet általában véve a közösség, és kiváltképpen az egészségügyi szakemberek emberfeletti módon próbálnak megmenteni. A jegyzék elítélte a minden egyes emberi élet méltóságát aláásó jogalkotási politikát, és ezt a soha nem látott kulturális visszalépést, amelyet a személy autonómiájának és önrendelkezésének abszolutizálása jellemez. Fontos megjegyezni, hogy az eutanáziáról szóló új törvény 5 jogszabály tervezett eredménye, amelyet 2020. február 20-án hagyott jóvá a parlament, majd egyetlen jogalkotási szövegben gyűjtött össze. A legvitatottabb pontok között vannak a súlyos fogyatékossággal élőkre vonatkozó szabályok, és a lelkiismereti szabadságra vonatkozó szabályok is, amelyeket más területeken elismer a portugál törvény. Az egyház elítélte a palliatív ellátáshoz való korlátozott hozzáférést is, amelyben Portugáliában jelenleg csak a betegek 30%-a részesülhet.
Hat nap múlva. Janka Ferenc atya elmélkedését hallják Nagybőjt második vasárnapjára.
Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost. Az evangéliumot önálló szakaszként, az események kontextusából kiemelő és bevezető, azon időben, formula helyett, Márk és Máté evangéliumában a mélységes jelentéssel teli hat nap múlva időmegjelölés szerepel. Urunk színeváltozása, Péter vallomása, a Jézus szenvedéséről szóló első beszéd és Krisztus követése feltételeinek elhangzása után hat nappal, vagyis a hetedik napon történik. Az evangélium első hallgatói számára teljesen egyértelmű, hogy a hetedik nap az, amin Isten befejezte művét, amit alkotott. Megpihent munkája után, amit végzett. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. A rabbinikus hagyomány felteszi a kérdést, hogy alkotott-e valamit a teremtő a hetedik napon, amelyen megpihent. A válasz igen. Ekkor teremtette Isten az ünnepet. Urunk színeváltozása, a megáldott és megszentelt hetedik nap, az Úr napja, az ünnep összefüggésében különös fénnyel ragyog. A hetedik nap összefoglalása és öröme mindannak a jónak, amiről a Teremtő látta, hogy jó. Jó a világ. Jó a világosság, jó az égbolt, a szárazföld és a tenger. Jók a magot termő növények és a gyümölcsöket érlelő fák. Jók az égi testek, az ünnepeket, hétköznapokat és éveket meghatározó nap és hold. Jók a tenger élő lényei és az ég madarai. Jók a házi állatok és a mezei vadak. Jó az ember, akit a maga képére és hasonlatosságára férfinak és nőnek teremtett, akinek gondjára bízta mindezeket, hogy felelősen uralkodjon, hogy művelje és őrizze a kertet. Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó. Életünk színes pillanataiban, az ünnepeken ezt a jóságot ízleljük meg. Minden ünnep aranykori töredék, mint Pilinszki azonos című verse, amiben a mondhatón túlra nyúlik, kimondhatatlan jól van, ami van. De nem hibázzuk-e el oly gyakran a lényeget? A magunk és mások hibájából nem foglalták-e el a hétköznapok az életünkben és a szívünkben az ünnepek számára fenntartott helyet? Egy férfi életét bemutató rajzfilm különös evidenciával mutatott rá erre. A fekete-fehér animációban mindössze 2 rövid jelenetsor volt színes, amikor a főszereplő szerelmes lett, és amikor gyermeke született. Tarkovszkij Rubljov című filmje hasonló eszközzel él. Az ortodox egyházban szentként tisztelt ikonfestő életét, korának sötét történelmi viharait, és az ikonfestő szerzetes belső vívódásait bemutató film nyomasztóan komor, fekete-fehér. Mindössze két rövid részletben vált színesre. Az első, amikor egy jelenetben a melegítő és világító égő tűzre fókuszál. A második, amikor a film végén az irgalmas és emberszerető Isten világából bennünket néző, szelíd arcú ikonok ünneplő színekben ragyogó világát tárja elénk, hiszen az ikon színekben való istenlátás. A film teljes címe Andrej Rubljov. Az ikonfestőt keresztneve nélkül is mindenki ismerné. Talán nem túlzás arra gondolni, hogy a rendező Andrej Tarkovszky a saját keresztnevével megegyező név szinte észrevétlenül diszkrét hangsúlyozásával a filmben általában a művészet hivatásáról és a saját arszpoétikájáról is vall. Mert a művészet feladata nem az, hogy a láthatót ábrázolja, hanem hogy láthatóvá tegyen, vallja a festő Paul Klee is. Minden valódi művészet, filozófia és teológia feladata az, hogy arra irányítsa az ember figyelmét, ami igazán lényeges, mert az a szemnek láthatatlan. Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó. Életünk ünnepi pillanataiban ezt éljük át. Rettentő jó nekünk itt lenni. Foglalhatnánk össze Péter vallomását, amit az apostol szinte magán kívüli boldogságában és megrendültségében elmondott. Nem véletlen, hogy Rudolf Otto a vallásos élményt mysterium tremendum et fascinosumként, vagyis megrendítő és lenyűgöző élményként írja le, amiben egyszerre van jelen a hátborzongató félelem és a szívet megremegtető csodálat. Az imént már idézett Pirinszki vers is erről a belső látásról szól. Mi készül itt a tenger ragyogásból? Ha lehúnyom is, süti szemem, mi kívül izzott, belül a pupillán, itt izzít csak igazán ideben. A színeváltozás ünnepe azonban még csak előünnep. A világ világossága még csak néhány pillanatra ragyog fel hasonlíthatatlan fényességgel. A tanítványok még nem érzik énes önmaguk elvesztésének fájdalmát és evangéliumi megtalálásának örömét. Még nem sejtik az Atya szeretetének mélységét, amellyel értünk emberekért és a világ életéért odaajándékozza a szeretett fiát. Még nem az övék az elhaló búzaszem termékenysége, a halált elnyelő élet, a feltámadás és a beteljesedés misztériuma. A nagybőjt liturgikus ideje, de életünk egésze is készület. Még messze a nagy húsvét, a nyolcadik nap, amire Lukács utal. Még úton vagyunk az ünnepek ünnepe és az ünnepélyek ünnepéje felé. Életünk ünnepi színeváltozásaiban, megrázó és elragadó Isten közelségeiben arra kapunk erőt és küldetést, amit a bizánci liturgia a látomás titkát megfogalmazó ünnepi kontákban így foglal össze. A hegyen átváltoztál Krisztus Istenünk, és amennyire tanítványait képesek voltak, meglátták a te dicsőségedet, hogy mikor majd megfeszítetésedet látják, értsék meg, hogy önként szenvedsz, és hirdessék a világnak, hogy te valóban az Atya kisugárzása vagy.
Nap múlva. Janka Ferenc atya elmélkedését hallották Nagybőjt második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a vatikannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Mária Rádió.